kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pünkösd a húsvéti időszak megkoronázása, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata, mint írják. Pünkösd a húsvét után a legrégebbi, a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, amely idén május 24-ére esik. Erőt kaptok és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Idézik a sajtóközleményben az apostolok cselekedetének első fejezetéből a 8. verset. Hozzáteszik, Isten lelke, aki kezdettől fogva már a teremtés hajnalán jelen volt, aki rejtetten képekben és szimbólumokban megjelent az ószövetségi könyvekben és Jézus életében is, húsvét után 50 nappal ismét rejtetten, titokzatos módon, lángnyelvek formájában kiáradt Jézus anyjára, Máriára és a tanítványokra, és erőt kaptak ahhoz, hogy Jézus tanúi legyenek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt a lélek erejével eljussanak egészen a föld végső határáig. A pünkösd előtti szombaton tartják a csíksomjói búcsút, amely az összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepségei közé tartozik. 2018-ban az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció dekrétumával elrendelte a boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának kötelező emléknapját, melyet a liturgiában a pünkösd vasárnap utáni hétfőn ünneplünk. Felavatták a romjaiból újjáépített Betlen-Rákóczi várat a Bákó megyei Gyimesbükkön. A történelmi Magyarország egykori keleti határán álló erődítmény a román kormány és a helyi önkormányzat támogatásával újult meg. A Magyar Államvasutak egykori legkeletibb vasúti őrháza felett magasodó 400 éves vár újjáépítésével az egykoron Csík vármegyéhez, jelenleg a moldvai Bákó megyéhez tartozó Gyimesbükk, Gyimesi Csángó lakóinak évtizedes álma valósult meg. Ezzel befejeződött a gyimesbükki zarándokhely kiépítése, hangzott el. Táncos Barna az ügyvivő román kormány miniszterelnök helyettese rámutatott. A vár újjáépítésével 20 éves munka fejeződik be. Ahogy romjaiból újjáépült, úgy a gyimesi csángó közösség is magára talált, és újjáépítette a jelenét és a jövőjét is. A Moltiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt. Külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne, élettartam hosszabbítás érdekében. Információik alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy az esetet a hatóságok mellett a MOL a kormány szakértőivel együtt is ki fogja vizsgálni. Mint mondta, a helyszínen a hatóságok azonnal elkezdték vizsgálni, hogy került-e káros anyag a levegőbe, vagy veszélyben van-e a lakosság. A vizsgálatok alapján nem került ki olyan mennyiségű káros anyag a levegőbe, ami bármilyen formában veszélyeztetni a telephelyen tartózkodókat, vagy a városban élőket. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására, és az üzem tevékenységét folyamatszerűen lehet majd visszaállítani. Kapitány István a sajtótájékoztatón részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, és biztosította őket arról, hogy a magyar kormány minden támogatást megfogadni a tragédia átvészeléséhez. Súlyog Tamás köztársasági elnök, Orbán Viktor a Fidesz elnöke, volt miniszterelnök, továbbá a kereszténydemokrata néppárt is részvétét fejezte ki a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanásban elhunyt családjának. Árad a gyűlölet és az erőszak, ezért megalakítjuk a védvonalat, írta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, a közösségi oldalán. A korábbi kormányfő azt is hozzátette, számíthattok ránk. Orbán Viktor posztjában megosztotta Kocsis Máté bejegyzését, amelyben az ellenzéki politikus bejelentette a jogsérelmek megakadályozására hivatott védvonal létrehozását. Végül az időjárásról. Nagy területen kiderül az ég, viszont a középső országrészben és a Dunántúlon nagy összeáramlási zóna mentén maradhatnak gomoly felhők. Emellett éjszaka némi fátyol felhőzet is érkezik az ország fölé. Csapadék nem lesz. Az északias irányú szél nagy területen mérséklődik, azonban főleg a Tiszántúlon még hajnalban is élénk marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában 10 és 17 fok között várható, de a szélvédett északi völgyekben már ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 23 és 29 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői, Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Bércesi Andrást, a Szent István Rádió és Televízió igazgató főszerkesztőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Érdekes, hogy most munkatárs kérdezi a munkatársat. Először is szeretném neked megköszönni, kedves András, hogy részese lehettem ennek a versmondó versenynek, és köszönöm szépen, hogy a zsűri tagok közé engem is meghívtál. Hálásan köszönöm neked ezt a neves felkérést.
Természetes, hiszen te is versbarát vagy, és irodalombarát, úgyhogy ez magától értetődő volt, és mint ahogy az is, hogy felkaroltuk ezt a gondolatot, hogy a papköltőket, a 19. század papköltőit, akik ráadásul egri kötődésűek, egriek, egy picit megmutatjuk újra a nagyvilágnak, a fiataloknak, és nagy örömmel láttuk, hogy milyen lelkesedéssel készültek, jöttek, és nagyon-nagyon jó volt meghallgatni őket, és azt hiszem, hogy ez bennük is nyomot hagyott, és nyomot hagy.
Mi volt a kiváltó? Hogyan indult ennek a versenynek a története? Mit lehet róla tudnunk? Szent Land, nagyon jó az elnevezés, figyelemfelkeltő, figyelemfelhívó, három papköltőt említettél, Mindszenti Gedeon, Tárkányi Béla, Pályer Antal. Nos, róluk beszélünk, és a Szent István Rádió 25 éves. Szóval hogyan találkoznak itt a szálak egymással?
Hát itt a mai nap origója a zsűri elnöke, dr. Lisztóczky László, irodalomtörténész, aki engem tanított annak idején a főiskolán, és a papköltőkre ő hívta fel a figyelmemet, ő gondozta az ő műveiket, kiadta, és már korábban is készítettem riportot róluk tanárúrral. Különösen Pályer Antal áll közel a szívemhez, annál is inkább feleségem révén, hiszen Pályer Antal Egerben szolgált, illetőleg Tiszabábolnán és Jászapátin. Feleségem nagymamája Tiszabábolné, édesapja odavaló, szülők Jászapátin élnek, és most Egerben élünk. Tehát ez már egy ilyen különleges együttállás volt, és valahogy a szikra, amikor a 25 éves évfordulót terveztük, azt hozta az a szikra pattant ki, hogy ugye megünnepeltük egy szép gálával, hálaadó szentmisével, de hogy ezt egy picit átadjuk másoknak is, ezt az örömet, és ezért jött az ötlet, hogy ezeket a papköltőket mutassuk meg. Tanár úr gondozta az előkészítő anyagokat, ő válogatta ki ezt a verscsokrot, amiből készültek a fiatalok a tanáraik segítségével, és akkor így jött létre ez a mai nap, és hát nagyon hálásak vagyunk az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont munkatársainak, hogy nagyon színvonalas körülményeket teremtettek, és hát természetesen főpásztorunknak, dr. Ternyák Csaba egri érseknek is, akivel megosztottuk ezt a szándékunkat, és ő mondta, hogy ugyan nem tud itt lenni, de a fővédnökséget nagyon szívesen elvállalja, és hát szó szerint is áldását adta erre a kezdeményezésre, és nagyon örült annak, hogy fiatalokat hívunk össze, és hogy a papköltőket az ő figyelmükbe ajánljuk.
Sikeres volt ez a rendezvény, minden túlzás nélkül kijelenthetjük, hiszen telt teremben zajlott le a verseny, és Voltak versenyzők is szép számmal. Összesen hányan is indultak ezen a versenyen?
44 nevezés volt, és végül is 41 versenyző mondta el a költeményeket. Technikai okokból volt, aki betegség miatt nem tudtak eljönni. Tehát számomra váratlanul nagy számban. Én nem számítottam, hogy ilyen nagy érdeklődés lesz. Ugye tudni kell, hogy az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő intézményeknek hirdettük meg. 56 iskolája van az Egri Főegyházmegyének, és hát ezeknek a nagy-nagy többsége meghallotta a hívószót, és szerencse, hogy az EKIF is közreműködött a szervezésben, olyan értelemben, hogy ők is megerősítették a felhívást, hogy figyeljenek fel erre a pedagógusok, a diákok, és hát ilyen szép számban eljöttek. Úgyhogy az EKIF is ilyen szempontból szövetségesünk a sok-sok programban, egy EKIF külön díjat is kiosztott a zsűri.
Mert hogy két korosztályban kerültek díjazásra a diákok, az egyik korosztályban 3 helyezett lett és 2 külön díjas, a másik korosztályban pedig 3 helyezett.
Igen, általános iskolás korosztályban és középiskolás korosztályban hirdettük meg. Számítottunk arra, hogy középiskolából kevesebben jönnek, ott 3 helyezést osztott ki a zsűri, általános iskolából többen voltak, ott még 2 külön díjat is kiadhatott a zsűri, de hát, ahogy az értékelésnél elhangzott, még sok-sok díjat ki lehetett volna ezen kívül adni. Éppen ezért nagyon hálásak vagyunk tanár úrnak, hogy egy-egy könyvvel megajándékozott minden indulót, tehát mindenki győztesen ért haza a szónak minden értelmében.
Ha már versekről beszélgetünk, szubjektív véleményedre is kíváncsi vagyok. Van-e ezek közül a versek közül kedvenced, és ha igen, akkor melyik az, és miért?
Én Pályer Antalnak a nemzeti költészetét nagyon szeretem, nagyon közel áll hozzám. Ő ugye Petőfinek nem csak kortársa, hanem barátja is volt, és sok-sok rokon vonást vélek felfedezni. Tehát nekem az ő munkájának legközelebb hozzám, de hát gondoljunk bele, hogy azért, amikor kinyitjuk a templomban az énekeskönyvet, akkor azért ott Tárkányi Béla szövegek vannak, tehát köztünk vannak, és Mindszenty Gedeon szövegeivel is itt ott azért találkozhatunk. Sokszor nem is tudunk róla, vagy nem fedezzük fel, éppen ezért jó néha egy picit fókuszba állítani ismeretlennek vélt dolgokat.
Nagyon jó volt látni a sok érdeklődő tekintetet, a sok résztvevő fiatalt. Jogosan merül fel a kérdés, lesz-e folytatás, lesz-e hasonló versmondó verseny? Lehet erről már tudni valamit?
Természetesen már meg is beszéltük tanár úrral, hogy egy következő alkalommal is, ez valószínűleg jövőre lesz, akkor már nem évfordulóhoz kötődően, de hát hogyha egy hagyományt teremtünk, vagy az volt a szándék, akkor azt lehet folytatni is, és a 20. század jeles papköltőit fogjuk fókuszba állítani. Természetesen Lisztocki tanár úr lesz most is a szakmai segítség, ő fogja irányítani ezt a vonalat, tehát ő szerkeszti össze a válogatandó verseknek a listáját, és ugyanúgy meginvitáljuk az iskolásokat. Érdekes egyébként, hogy a világi iskolákból, tehát állami iskolákból is érdeklődtek, és hát nekik ugye azt kellett mondanunk, hogy ez most egyelőre egy szűkebb körnek lett meghirdetve, hát a szűkebb kör a több mint 40 nevező, nem is szűk kör. Azon is gondolkodunk, hogy ezt hogyan lehetne esetleg kiterjeszteni, hogy a világi iskolákat is be tudjuk vonni, de ezt azért megfontoltam kell, mert tehát vannak fizikai korlátok, lásd a terembefogadó képessége, a zsűri ideje, meg egyáltalán sok mindent meg kell fontolnunk, de nagy örömünkre szolgált, hogy ilyen széles körű volt az érdeklődés.
Köszönöm szépen a beszélgetést Bércesi Andrásnak, a Szent István Rádió és Televízió igazgató főszerkesztőjének.
Köszönöm szépen én is.
Dr. Lisztóczky László irodalomtörténészt nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Nagyon sok riportot hallottunk már önnel rádiónk hullámhosszain. Ez esetben azonban most a Szent Land, a rádiónk által megrendezésre került versmondó verseny zsűri elnökeként beszélgetek önnel. Örülök, hogy együtt zsűrizhettünk ezen a versenyen. Ön válogatta ki a 3 papköltő, Mindszenty Gedeon, Pályer Antal és Tárkányi Béla verseit. Miért erre a 3 papköltőre esett a választásra?
Mert ezek egy korban éltek, és voltak éppen egy irányzathoz tartoztak. Annak a nagy nemzedéknek voltak ők az egyházi költészet terén tanítványai, ahol szintén egy költőtriászt tarthatunk számon, Petőfi Sándorról, Arany Jánosról és Tompa Mihályról van szó, és a 19. században is a század második felében ennek a költőtriásznak a nyomába lépett papköltőként, egyházi költőként ez a 3 költő időrendben Pályer Antal, Tárkányi Béla és Mindszenty Gedeon követték egymást. Tehát egy korszakban éltek, és egy irányzathoz tartoztak, és a magyar egyházi díj az történetében fordulatot hoztak, tehát modernizálták az egyházi költészetet, a vallásos költészetet. Nagyon egyszerű a lényegét megfogni ennek a fordulatnak és ennek a fejlődési állomásnak, változásnak. A korábbi egyházi költők túlságosan is elvonatkoztatva, tehát a túlvilágon, Istent az égi trónján közelítették meg, ezek a költők pedig nem a az égi trónon találkoztak Istennel, hanem a hétköznapokban, a földi lét hétköznapjaiban, és a saját emberségük, egyéniségük legmélyebb bugyraiban, titkaiban, és hoztak egy a korábbinál sokkal bensőségesebb, egyszerűbb lírát, követve azt a költészeti forradalmat, ami a népiesség jegyében zajlott le Petőfi Aranytompa jóvoltából. Tehát ez az egyházi költészetben hajtott végre olyan fordulatot, mint a Petőfi Aranytompa triász a világi költészetünkben.
Egerhez is kötődtek mindhárman, sőt Tárkányi Béla még Miskolchoz is, hiszen Miskolcon született.
Hát elsősorban Egerhez és Heves megyéhez kötődnék, de Tárkányi Béla esetében nem szabad kihagyni Miskolcot, föltétlenül tudni kell róla. A másik költő pedig itt az Egri pap neveldében kezdte költői pályáját, persze Tárkányival együtt, és mondjuk Vincenti Gedeon volt az Tárkányi Béla mellett is, aki élete végéig Egerhez tartozva, az egri szellemi élet megkapcsolódva folytatták a költői és egyéb tevékenységüket. Pályér Antal viszont elkerült Egerből, ő Tiszafüredre került, nem sokkal a szabadságharc bukása után, majd 20 évig Jászapátin volt pap, tehát az ő költői örökségére több helyről is, Jászapátiról mindenképpen be lehet jelenteni az igény, de az indulás az ide köti, meg Makláron született, ha jól emlékszem, ezt ellenőriznem kéne, tehát így is Heves megyéhez kötődik, és hát a tanulmányai lévén, meg a költészetében is ott van ez a kötődés.
Ön válogatta ki a verseket, amelyek közül a versenyző diákok választhattak, és egyezett az ön ízlése a diákok ízlésével? Arra a költeményre és azokra a költeményekre esett elsősorban a diákok választása, amire ön is számított?
Ez úgy volt pontosan, hogy Bércesi Andris, tehát aki kezdeményezte ezt a szavaló versenyt, és ezáltal meg akarta ünnepelni, meg is tudta ünnepelni a katolikus rádió és televízió 400-as évfordulóját. Az ötlet tőle származott, tehát ez a három papköltőhöz először ő közeledett úgy, hogy szavaló versenyt rendezzünk a verseiből, és azt tudta jól, hogy én, mint irodalomtörténész foglalkoztam is ezzel a költői hagyományjal, örökséggel, és elsősorban Pályér Antal életművével. Feltártam az ő életművét, ő 1858-ban adta ki az utolsó kötetét, és 1882-ben halt meg, de írt továbbra is, tehát az egész életművet feltártam, monográfiát írtam róla, a teljes életművel szembesítettem az olvasókat, a levelezését is kiadtam, prédikációgyűjteményét is kiadtam, ezek ismeretlenek voltak korábban. Tehát tudta Andris, hogy én Pályér Antallal milyen behatóan foglalkoztam, és igen nagy költőnek tartom, és ő volt az alap, megalapozója ennek a költőirányának, tehát a másik két költő fiatalabb is volt nála, és követőjeként is lehet szólni róluk. Tehát így fordult hozzám Andris, hogy csábításként, mert az 50-es évek, 60-as évek, sztalinista időszakok nem kedveztek ennek az egyházi költészetnek, a vallásos lírának, a legkevésbé sem, és igazán nem épült be a magyar irodalmi tudatba, még a helyi hagyományokba se olyan szervesen, mint ahogy kellett volna. Tehát, hogy ettől a három költőtől én válogassak 10 verset, és meg is tettem, mind a hármuktól 10 verset választottam, és körülbelül a 40 versenyzőből 5-en voltak, akik nem azokat a verseket választották. Itt az egyezés tökéletes. Viszont azért megdicsérem külön is azokat, akik nem az általam megadott címjavaslatot választották, amit Andris szétküldött a iskoláknak, felkészítő tanároknak, tehát hogy nagyon jó verseket választottak ők is.
Én úgy örültem, hogy nagyon sok vers szólt a Szűzanyáról, Szűzmáriáról, és bár nem szerepelt a versenyzők listáján, de azért én szeretném itt ebben a riportban megemlíteni Tárkányi Bélától a Két korona című verset, amely kedvenc és szeretett védőszentem Árpádházi Szent Erzsébetnek állít emléket.
Kár, hogy nem mondott el. Ha tudtam volna, akkor odaírom a 10 vers közé.
Majd legközelebb, biztos lesz folytatás.
Na, ezek a Máriás versek különben tényleg nagyon meghatóak, különösen Pályér Antalnak az Ave Mária című élete vége felé írt vers hatott meg engem, volt, akiben én pereztem föl, mert az teljesen feledizsgőm előtt annak idején folyóratban jelent meg.
És pont ezzel az Ave Mária című verssel ért el az egyik versenyző helyet, az első helyezést.
Illetve ez az egyetlen vers volt, mert mint zsűrielnöknek vegyelmeznem kellett magamat, de ez a szav alatt meg is rígatott. Könnyeket csalt a szemembe, ez nem az első eset, tehát már olvasva is, annyira szép az a vers, és annyira, szóval Istenhez azt hiszem, hogy a legközvetlenebb út Márián keresztül vezet, mert ő ember volt, az Isten ember édesanyja. Tehát eleve hivatásánál fogva őt szemelte ki az Isten, hogy fiát megszülje, és evidens módon lépcsőfok Istenhez, és annyi érzelem van az ő sorsvállalásában és életútjában, hogy nem véletlenül ihlette meg ezeket a költőket is olyan mélyen.
Köszönöm szépen, hogy beszél érzéseiről, mert végezetül erre lennék kíváncsi. Most az ünnepi pillanatok és a verseny után beszélgetünk. Milyen érzésekkel áll most itt velem szemben, tanár úr? Mit érez most?
Boldogságot. Végtelen boldogságot, hogy valakinek eszébe jutott, hogy ezt a három költőt meg kell ünnepelni, föl kell fedezni. Teltház előtt mondtak verseket, körülbelül 40-en. Szebbnél szebb verseket, és rádöbbent mindenki, aki itt volt, akár hallgatóként is, hogy milyen jók ezek a versek, és milyen fontosak ezek a nevek, milyen jó költők, ők hárman.
Dr. Lisztóczky László irodalomtörténésznek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy együtt zsűrizhettünk, kedves tanár úr, és kérem és kívánom, hogy legyen még folytatás, további életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Rajtam nem fog állni, csak a fennvalón.
Bozók Ferenc atyát, piarista szerzetest szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Örömteli esemény után beszélgetünk egymással, hiszen néhány perccel ezelőtt ért véget az egri érseki palotában megrendezésre kerülő Szent Land című versmondó versenyünk. Nyugodtan fogalmazhatok többes számban, hiszen a Szent István Rádió és Televízió szervezésében valósult meg ez a verseny. Együtt vettünk részt a zsűrizésben. Kedves Feri atya, milyen érzések fogalmazódnak meg most benned a verseny után?
Nagyon örülök, és számomra is felfedezés a három jeles 19. századi költőnek, Tárkányi Bélának, Mindszenty Gedeonnak és Pályer Antalnak, akit Lisztóczky László tanár úr triászként említ, 19. századi jeles katolikus papköltőknek a versei. Ezek számomra újdonságok voltak, mert a papköltőket inkább a 20. századiakat ismertem jobban, az ő műveiket, a Tűz Tamásnak, Sík Sándornak, Puszta Sándornak a műveit és másoknak. Ez egy felfedezés volt számomra, hogy megszólít, hogy mennyi mai diákot, általános iskolás és gimnazista diákot tud megszólítani ez a három jeles 19. századi papköltő, és van számukra érvényes üzenetük és mondani valójuk. És sok olyan versmondót láttam, akik szemlátomást tudtak azonosulni az általuk választott verseknek a tartalmával is. Tehát nem csak arra törekedtek, hogy minősége legyen a versmondás és szép, hanem látszik, hogy arra is felkészítették őket, illetve ők saját magukat, hogy a vers tartalmával tudjanak mit kezdeni, azonosuljanak vele, kötődjenek hozzá érzelmileg és tartalmilag is.
Ami a te kedvenc verseid közé tartozik, a három papköltőtől, gondolom olyan versek is előadásra kerültek itt a diákok előadásában. Jó volt erre is rácsodálkozni, hogy hasonló az érdeklődési kör. Tehát a fiatalokat is megérintik ezek a versek, költemények.
Igen, és én valamikor például írtam egy olyan eszét, ami a vasútról szól, és érdekes módon a Vasúton című verse számomra most egy felfedezés volt. Ezt hamarabb tudom, hogy őnek ilyen személyes, szubjektív és tartalmas vasútverse van, akkor beépítettem volna be a korábbi vasút eszémbe.
Remélhetőleg majd fogsz most már tőlük több verset is olvasni.
Így van. Végezetül... Erre indított, felnyitotta a szemem és az értelmem ez a három költő arra, hogy a 19. századi papköltőkre is figyeljek, mert eddig a Bence és Virág Benedekre figyeltem jobban, de most akkor ők is így jobban a fókuszba kerülnek.
Végezetül most a verseny után milyen érzések kavarognak
benned?
Az
érzésem, hogy nagy ünnep volt ez mindenki számára. Szerintem szeretet és öröm volt mindenkiben, mert valami minőségi, tartalmas élményben volt részük, és nagyon jó volt látni ezt a sok kedves fiatal arcot, akik találkoztak ezekkel a 19. századi költőkkel.
Bozók Ferenc piarista atyának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm, és örülök, hogy együtt zsírizhettem önnel.
Kalompár Vanessával beszélgetek, melyik iskolából érkeztél ide a Szent Lant elnevezésű, a Szent István Rádió és Televízió által megrendezésre kerülő versmondó versenyre.
Szerencsre érkeztem, a Bocska István Katolikus Gimnázium Technikum Általános Iskola és Óvoda Bolya János Tagiskolájából.
És nem véletlenül kértelek mikrofon elé, hiszen gratulációval kell kezdenem. A felső tagozatos diákok között te lettél az első, szívből gratulálok ehhez a helyezéshez.
Köszönöm szépen.
Felkészítő tanárnőt is szeretettel köszöntöm, egy bemutatkozást kérnék szépen.
Lakatos Marianna vagyok, magyar történelem szakos pedagógus.
Miért indultak el ezen a versenyen? Mi volt a hívó szó?
A Szent Lant mindenféleképpen, tehát ami szent, az minket mindig hív, és olyan versek lettek megjelölve, ami tényleg megszólította a lelkünket, és mi Vanessával a színjátszó körben egyébként is sokat dolgozunk együtt. Én voltam, aki először kezembe vette a versválogatást, és aztán, hogy végignéztem a verseket, akkor már is az Ave Maria című vers az, ami éreztem, és már hallottam is a Vanessa hangján, úgyhogy igazán ezt a verset én választottam neki, de rátalált a vers, és egymásra találtak.
Mert hogy mondjuk el pontosan, melyik papköltő Ave Maria című versét mondtad el ezen a versenyen?
Pályer Antaltól.
Hogyan készültél erre a versenyre? És hogyan érintett meg a szűzanyáról szóló szép költemény?
Először is nagyon megérintett engem abban, hogy van egy agremete, akinek az a hivatása, hogy reggel, délben és este húzza a harangot, és még a halála után is. Emiatt nagyon megérintett engem, és ugye ezt a tanárnőm választotta nekem. Igazából sokat készültem rá, őszintén szólva.
És a szűzanya megsegített.
Igen.
Oltalma alá vett, ezt nyugodtan kijelenthetjük, hiszen elnyerted az első helyezést. Mit éreztél akkor, amikor a eredményhirdetésre került a sor? Hát számítottál erre az eredményre?
Azt gondoltam, hogy lesz helyezésem. Viszont azt nem, hogy első leszek, mivel mindenki nagyon színvonalasan szerepelt.
Nagyon sok diák vett részt ezen a versenyen. Ha a diáktársaidat buzdítani kellene, hogy miért jó ilyen versmondó versenyen részt venni, akkor mit mondanál nekik?
Szerintem az élmény miatt, mivel nagyon jó élmény és nagyon jó barátságok kötetnek az ilyen versenyeken is.
És nem utolsó sorban olyan jó a magyar irodalom gyöngyszemeit is elmondani a kedves érdeklődőknek. Végezetül mit lehet tudnunk, mik a jövőbeli terveit tovább tanulás szempontjából?
Ugyanabban az iskolába szeretnék menni, amivel mi így együtt vagyunk, és angol-humán tagozatra szeretnék menni. Ott is szeretném folytatni a színjátszó szakkört, mivel azt nagyon szeretem. És a jövőben is valahol így képzelem el magam a színészet terén.
Köszönöm szépen a beszélgetést önöknek, szívből gratulálok az elért eredményhez.
Állásan köszönjük, dicsértessék a Jézus.
Mindörökké, amen. Spéder Dominikot szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Szent Lant elnevezésű versmondó versenyünk után beszélgetünk, és egy gratulációval kezdem, hiszen a középiskolás korosztályban te lettél az első helyezett. Gratulálok még egyszer.
Nagyon szépen köszönöm a gratulációt, illetve a felkérést, hogy beszélhetek, elmondhatom a véleményemet, nagyon megtisztelőnek érzem.
Honnan érkeztél ide?
Szerencsről, a Bocskai István Katolikus Gimnázium Technikum Általános Iskola és Óvoda nevezett intézményből.
Hanyadik osztályos vagy?
Tizedik osztályos vagyok jelenleg.
Igazgatónő is itt van a körünkben. Igazgatónő, önnek nem kis büszkeség, hogy ilyen eredményt ért el az iskola diákja?
Hát igen, mérhetetlenül büszke vagyok. Elsősorban ugye a diákokra, mert itt mondtam most, hogy fantasztikus két tehetséges diákot hozhattunk el magunkkal ebből.
Valóban, a másik diák is most jut eszembe, valóban a Szerencsi Iskola tanulója. Tehát mind a két korosztályban a győztes egyértelműen a Szerencsi Iskola egy-egy tanulója lett.
Igen, ez hatalmas nagy büszkeség nekem, és úgy gondolom, hogy nagy képűség nélkül mondhatom azt, hogy nagyon sok tehetséges diákot hagytunk még otthon. Rájuk esett a választás, és én nagyon hálás vagyok azoknak a kollégáknak is, akik foglalkoznak velük, hiszen ez irányú tehetségük azért már jóval korábban kiderült, és terelgetik őket ezen az úton. Nem múlik el valójában egyetlen egy ünnepség, akár iskolai, akár városi rendezvény, akár mondhatom, hogy az egyház község életében, hogy az ő hangjukat ne hallanánk, és az a tapasztalatom, hogy akár egy emlékműsor van, vagy akár szavalni hallom őket, akkor az ember arcán végig gördül a könyv, mint ahogy most is én tudtam, hogy melyik verset választották a papköltők tollából, és ma reggel éppen mielőtt elindultunk, és lelki percekkel zártuk a hetet, és készültünk lélekben a hétvégére. Az ünnepre én kértem őket, hogy mondják már el az iskola közösségének azokat a verseket, amelyekkel itt majd meg fogják ajándékozni a zsűri tagjait, illetve az itt lévőket, vagy a vetélytársakat, bár itt tudjuk, hogy mindenki győztes, és nagyon meglepődtek ezen a kérésemen, de odaálltak, és elszavolták, és úgy gondolom, hogy egy olyan lelkületből indulhattunk a közösségből útnak, hogyha most nem a dobogó első fokán végeztek volna, ez akkor is hatalmas egy ajándék lett volna nekünk.
Köszönöm szépen Gasperné Tilman Edina igazgatónőnek a beszélgetést. Dominik, ismételten hozzád fordulok. Melyik papköltő, melyik versével vettél részt ezen a versenyen?
Mindszenti Gedeon Jézus Mosolya című költeményével vettem részt ezen a versenyen.
Miért ezt a verset választottad?
Nos, ez egy érdekes döntés volt. Először a felkészítő tanárnőmmel, Magyar Anett tanárnővel átnéztük az összes verset, és kiválasztottuk ezt a verset, mert úgy gondoltuk, hogy ez van leginkább a legjobban rám szabva, és a vers egy nagyon boldog véget ér, és ez is egy nagyon fontos nézet volt, hogy boldognak kell legyen.
Mert hogy mi a vers vége?
És észre sem vevé a jó nép, hogy most az Isten mosolyog. Így végződik a vers.
És te mosolyoghatsz, hiszen megnyerted az első helyezést, valóban ez a vers elhozta neked a sikert. Milyen jövőbeli terveid vannak a továbbtanulással kapcsolatban? Szereted a verseket? Irodalmi pályára is készülsz?
Nagyon szeretem a verseket, és irodalmi pályára is készülök. Ezt még nem tudom, hogy hová, de abban nagyon biztos vagyok, hogy filozófus szeretnék lenni a jövőben. A opció az is, hogy a Bécsi Egyetemen fogok tanulni, amivel édesapukám kint él Ausztriában.
És végezetül diáktársaidat miért tudnád, és mivel tudnád buzdítani arra, hogy induljanak el ilyen versmondó versenyeken, mert jó verset mondani? Jó a magyar költészettel foglalkozni.
Ezeken a versenyeken semmit nem lehet veszíteni, mindenki eljön, boldog véget ér, és ebből csak tanulhat az ember, hogyha nem is ér el eredményt, akkor mindenféleképpen tanulsággal fog távozni, de akár első helyen is rengeteg dolgot tanulhatunk a zsűriktől, illetve társainktól, és ez egy alapműveltség, és én nagyon-nagyon szeretném, hogy egyre több ilyen versenyt rendezzenek, és hogy részt vessek rajta, és szeretném buzdítani a társaimat is, hogy tegyék ugyanezt.
Spéder Dominiknak köszönöm szépen a beszélgetést, és még egyszer gratulálok az elért eredményedhez.
Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék.
Mindörökké, amen.
Lassan véget ér a május, kezdődik a június, és a június akkor ünnepi könyvhét, de azért addig még nagyon sok minden program várja az érdeklődőket itt a Bródy Sándor könyvtárban. Széchenyi Orsolya, az olvasószolgálati osztályvezetője, aki megint a rendelkezésünkre áll. Már most rögtön pénteken egy izgalmas programmal készültök.
Egy helyi írónak, Aux Elizának fogjuk a kötetét bemutatni, Aranytinta címmel. Elizának az írósuli sorozata jelent meg nemrég, és ez az Aranytinta című kötete, ez most a második része ennek a sorozatnak. Elizával nem más fog beszélgetni, mint az Eleven kiadó vezetője, N.L. Green, akinek a könyvei nagyon népszerűek az olvasóink körében. Programjaink sorában mindenképpen kiemelném a Bródy Antikvárt, amely évek óta kiválóan működő antik könyvvásár. Ez egyrészt a leselejtezett könyveinkből kínáljuk megvásárlásra ezeket a kiadványokat, illetve felajánlásokból is válogatunk az antikvárba. Szombaton is várjuk a böngészni vágyókat, és egészen június 2-áig keddig nyitva lesz ez az antikvár. Aztán a programjaink sorában egy kiállítás is szerepel. Idén ünnepeljük Lázár Ervin születésének 90. évfordulóját, és a Móra kiadó jóvoltából a négyszögletű kerek kiállítás érkezik ide a könyvtárunkba, amely június 1-től várja az érdeklődőket a központi könyvtárunk földszintjén. A fiók könyvtárainkban is több előadást, programot szoktunk tartani. Június 2-án kedden 5 órától a Felnémeti Fiókkönyvtárunkba várjuk azokat, akik szeretnének segítséget kapni a krónikus betegségekkel kapcsolatban. Dr. Tóth Tünde pszichiáter, szakorvos és életmódorvos lesz az előadó, aki az Életmód mint orvos című előadását fogja megtartani, illetve be fog mutatni egy olyan kiadványt, amelynek az a címe, hogy Életmódorvosi receptek. Ez egy segítő kiadvány, ez 52 hétre lebontva ad tippeket, inspirációkat, hogy hogyan táplálkozzunk, miként mozogjunk, illetve a stressz hogyan kezeljük. Biztosan izgalmas lesz. Idén a 97. ünnepi könyvhét hivatalosan június 11-től 14-ig tart. Ugyanakkor nálunk már 10-én, június 10-én elkezdődik, Varga Kamil testvér kötetbemutatójával. Szerdán délután 16:30-tól a Vezérlő fejedelem nevelője című kötetét fogjuk bemutatni Kamil testvérnek. Másnap szintén egy helyi szerző, Bula Mártának a kötetbemutatójára kerül sor. Márti egy verses kötettel jelentkezik, Titokleső ez a címe. Mártiról tudni kell, hogy ő egy Egerben élő alkotó iparművész tanár, de több éve foglalkozik már írással, és ez a kötete egy válogatott verses kötet. A délutánnak a vendége és a kötetet bemutatja a dr. Disztóczky László, József Attila díjas irodalomtörténész.
Tehát akkor gyakorlatilag lesznek jövő héten programok, és az utána való héten itt Egerben 10-én és 11-én, ugye a Bródi Sándor könyvtár is csatlakozik a 97. ünnepi könyvhéthez. És az, hogy utána a nyár mit tartogat az olvasóknak, arról majd a következő adásban beszélgetünk. Széchenyi Orsolya, köszönöm szépen! Évadot hirdettek az Egri Gárdonyi Géza Színházban, de még mielőtt az új bemutatókról beszélnénk, egy ettől aktuálisabb téma, nem sokára lesz a Nyitott Tér Fesztivál, amely tulajdonképpen az új színházi társulásnak, az új tagoknak a bemutatkozása lesz május végén, egy háromnapos programsorozat. Ezekről beszélgetünk Szabó Sevestyén Lászlóval, aki a színház művészeti vezetője február 1-től. Először is a Nyitott Tér. Mi ez a háromnapos program? Hogyan ismerhetjük meg az új színház munkáját?
Köszöntök mindenkit. Azon gondolkodtunk, hogy mi lenne egy jó alkalom arra, hogy így első ízben a felálló új csapatunk és az átformálódó színházi gondolatunk találkozhasson a nézőkkel, és arra gondoltunk, hogy egy viszonylag laza, jókedvű, kötetlen, ismerkedős fesztivált fogunk rendezni, akkor, amikor már jó idő van, és azt hiszem, hogy május végén már biztosan jó idő lesz. Kinyitjuk a színház kapuit, és mi is kiköltözünk a színházból egy picit. Ez a második nap programja lesz, az első nap egy kiállítás megnyitóval indul. Szeretnénk minden a jövőben várható program tervünkből egy pici ízelítőt adni a közönségnek. Szeretnénk megmutatni, hogy mik azok az irányok, amikre mi törekszünk majd itt a következő 5 évben.
Láttam a programkínálatot, tehát megismerhetjük a színházat, családi programok lesznek, zenés programok lesznek, bemutatók, alkotó is jönnek, nem így tudom, van, hogy ki tud eljönni, de nagyon kíváncsian várjuk, hiszen ahogy majd rátérünk a beszélgetés második részében, tényleg izgalmas produkciókkal készülnek. Szóval a 3 napban, hogyha a teljeség igénye nélkül is, de mondjuk mire számítson az egri közönség?
Lesz összművészeti színházi előadás, lesz klasszikus színházi előadás, lesz egyetemi vizsgaelőadás, lesz koncert, lesz kézműves foglalkozás, és ami szerintem bár a legkevésbé tűnik izgalmasnak, de szerintem a legfontosabb és a legérdekesebb számomra, az pedig a régi és az új tagokkal, alkotókkal, művészekkel való találkozás és beszélgetés lehetősége lesz, amit a dobótéren fogunk tartani, remélhetőleg valóban egy kötetlen, felszabadult hangulatban.
A helyszín csak és kizárólag a dobótér lesz? Vagy
a színház lesz, a színház épületének lehetőség szerint minden része, a stúdiótól elkezdve a nagyszínpadon át a mi majd Géza bácsinak fogjuk hívni ezt a mi kis terünket, szóval a színház remélhetőleg minden részében lesz majd valamilyen esemény, program, pici kiállítás, pici koncert, pici beszélgetés, és a dobótéren pedig egy úgynevezett kitelepülést fogunk csinálni. Berendezünk egy otthonos kis sarkot a téren, ahol lesz majd mindenféle olyan program, amiben a nézők is részt vehetnek, tehát akár bábkészítés, akár beszélgetés, akár kávézás. Most kerülnek ki a plakátok, és minden egyéb program megtalálható a színháznak a honlapján és a Facebook oldalon is.
Akkor a Gárdonyi Géza Színház honlapján minden további információt meg lehet találni, és akkor a másik, ami azt gondolom, hogy minden színházba járónak külön érdekesség, főleg most, hogy azért ugye változások vannak a színház. Én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas, és hát nagyon szokatlan előadásokat hozunk. Ugye volt itt egy másféle tematika, amit akik eddig jártak színházban megszoktak. Egy erős darabbal kezdenek, egy Senkievics-féle kóvád, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon elgondolkodtató, és hát mondjuk tényleg egy Néró Rómájába visszamenni. Hát aki egy kicsit is tanult a történelmet, tudja, hogy ez egy nagyon kegyetlen világ volt, főleg úgy, hogy ugye már a Róma hanyatlását élte. Tehát ez a darab tulajdonképpen egy ilyen októberi bemutató. Mi az, ami ezt a darabot indítónak indokolta?
Ez a hová mégy, uram kérdés újra és újra szembesül az ember, találkozik ezzel a kérdéssel az élete során, és azon gondolkodtam, hogy mi az a történet, amin keresztül megragadható az állapot, vagy az a fázisa a mi életünknek, ahol éppen most tartunk, akár nagy szinten is, tehát hová megyünk mi európaiak, hová megy a világunk, hová megy Magyarország ebben a világban, és hová megy a szűkebb közösségünk, akár a családjaink hová mennek, és azt hiszem egy újrainduló útkereső színháznak ez egy nagyon fontos kérdés, hogy hová is megyünk mi. Úgyhogy emiatt választottam én ezt a... Én gyerekkoromban láttam ezt a filmet, azt hiszem, hát még olyan koromban, amikor nem igazán...
Azt hiszed, volt az első.
Igen, nem fogtam fel, hogy miről is szól ez a történet, vagy mit is jelent úgy igazából, és ezt a híres 50-es évekbeli filmet és képek égtek bele az agyamba, és igazából nem is tudtam, hogy mi ez a történet. Mi volt az, amit én akkor láttam, és aztán újra és újra szembe jött velem a regény, mindenféle. Akárcsak szétnéztem a könyves polcomon, és akkor így a szemembe akadt újra és újra, és elolvastam, és aztán elolvastam újra és újra, és akkor értettem meg, hogy miért is találkoztam én ezzel a regénnyel, vagy miért is van nekünk egy ilyen fura közös történetünk, összefonódásunk, igen, és akkor ezért is azt hiszem, hogy ez egy bátor és nagyon merész vállalkozás. Egy nagy kiállítású, bonyolult, nagyon rétegzett dolog, és ugyanakkor azt hiszem, hogy ha egy új művészeti vezetés gondolkodik a világról, akkor pedig igenis ilyen anyagokon keresztül kell megfogalmaznia magát, és a színháznak is ilyen gondolatokat kell átforgatnia magán, és együtt a közönséggel gondolkodni, és vitatkozni, és beszélgetni arról, hogy igen, most itt vagyunk, és hova tartunk, és hova megyünk. Úgyhogy azt hiszem, hogy ennek nagyon sok sorsszerű eleme van, hogy miért ez a címválasztásunk, és azt hiszem, hogy nagyon sok lehetőséget is tartogat mindenki számára, aki majd részese lesz, akár nézőként, akár pedig szereplőként.
Egy ilyen nagy volumenű előadásnak, aminek október elején lesz a bemutatója, most pontos dátumot még lehet, hogy nem tudunk, ennek már mondjuk így, hogy tényleg többször elolvasta a regényt, film, stb., tehát tulajdonképpen gyerekkorától azért felnőtt koráig így kísérte, de maga az, hogy ez a színpadon hogy fog megvalósulni, ez már ilyenkor, amikor mi májusban beszélgetünk, már úgy elkezdődött körvonalozódni, vagy már tudja, hogy mit szeretne úgy igazán?
Tervei vannak az embernek, bizonyos víziók, amikre úgy érzi, hogy annak mindenképpen meg kell történnie, de egyébként én azt hiszem, hogy úgy érdemes színházat csinálni, hogy az abban résztvevők egyenlő alkotótársakként vannak a próba folyamat során, és nagyon fontos, hogy ezek a résztvevők milyen energiákkal és hogyan járulnak hozzá. Úgyhogy ez majd így együtt születik meg az, hogy végül is ennek milyen formái lesznek majd a bemutató során.
És akkor a következő bemutató Sánta Ferenc az 5. Pecsét című műve. Ez a darab hogy került a repertoárba?
Létmányi Attila, aki majd az előadást rendezi, ő választotta ezt a címet. Én bízom azokban az emberekben, akikkel egyeztetünk a darab címek kapcsán, hogy mi kerüljön a repertoár, és nyilván tartani kell egy bizonyos arányt. Én azt hiszem, hogy ez egyrészt nagyon jó játszható szerepek vannak benne, egyrészt van a műnek egy legendája, és sajnos egy nagyon erős aktualitása is. Úgyhogy így került a terveink közé. Azt hiszem, hogy ez is egy erős állítás. Mindenképpen szerettem volna, hogyha az évad ilyen erős állításokkal indul.
Nyilván arról a darabról, amit ön rendez, arról akartam részletesebben beszélni, így van.
Azt majd
amikor oda kerülünk, akkor majd a rendezővel beszélgetünk, és akkor lesz egy következő rendezés, a karácsonyi ének.
Karácsonyi ének pedig egy igazi családi előadásnak ígérkezik, úgy is tervezzük.
Kicsiknek. Karácsonyi bemutatóval.
Igen, amit majd karácsony előtt jó sokat lehet játszani, és a nézők jöhetnek egy kis karácsonyi hangolódásra hozzánk. A karácsonyi éneknek nagyon sok feldolgozása van, ez nekünk a saját feldolgozásunk lesz. A Vas Judit ígérje az adaptációt, a színpadi adaptációt, zenés előadás lesz, és Kovács Adrián szerzi majd a zenéjét, a dalszövegeket pedig Malek Andrea fogja írni, aki így van, a művészeti vezetésünk egy új tagja, mint zenei szupervájzor.
Kovács Adrián nevét is már sokat hallottuk, mondjuk itt a Bábszínházban sokat. Hát ugye itt, ahogy mi a riport előtt, azt eláról ma hallgatóknak beszélgettünk a legutóbbi saját Vígszínházi élményeimről. Kiderült, hogy nem is vettem fel, nagyon jól átszázott volt ugye a legutóbbi Letargia című előadásban, de hát ugye ott házi zeneszerző, mondhatom így a Presser Gábor mellett, úgyhogy egyre többet fogjuk őt is itt látni. Akkor lesz utána egy García Lorca Sirató éneke.
Az egy táncelőadás lesz Kondák Orajsa Panka rendezésében, koreográfiájában. Ez a gyász feldolgozásáról szól, és az első bemutatója lesz a megújuló tánc tagozatnak, tánckarnak. Változtatni fogunk a színháznak a szakmai kapcsolatain. Én azt érzem, hogy nagyon nagy szüksége van a színháznak arra, hogy nyisson mások felé, hogy új kapcsolatokat építsen országosan, és bátran forduljon innovatív formák felé. Én a tánctagozatot így képzelem el, és azt gondolom, hogy Kondák Orajsa Panka garancia arra, hogy ez itt meg tudja majd történni. Egy formálódó, építkező színházat képzelek el, ahol az emberek tanulnak egymástól, bátran fordulnak egymás felé, és nem félnek attól, hogy rosszak legyenek. Tehát azt hiszem, a színházi működés egyik alapszabálya próbák kapcsán az, hogy bátran bele kell mennünk helyzetekbe, és meg kell merítkeznünk a szituációkban. Én ugyanezt gondolom a színházról is. A színház egy élő, folyamatosan párbeszédben és vitában lévő találkozási hely kell, hogy legyen. Különben egy múzeummá válik, és nem tud versenyezni a színház azzal az áradattal, ami a telefonon és az interneten keresztül jön felénk. Nem tudunk versenyezni a streaming szolgáltatókkal sem, nem tudunk versenyezni a közösségi médiával sem, és nem is kell. Szerintem akkor becsapjuk magunkat, hogyha azt gondoljuk a színházról, hogy ez így mehet tovább, ahogy most megy. Egy változik a világ, és változik a színháznak a feladata. Talán pontosan az lesz a feladata, hogy visszatérjen valahogy a gyökereihez, ami mindenképpen az volt, hogy egy közösség egy közös eseményt valahogy közösen feldolgoz. Ennek a helyszíne volt a színház, ez lehet akár nevetésen, akár tragikus katarzisunk keresztül, de mindenképp az kell, hogy a színház akarjon valamit. És ennek vannak veszélyei, amikben nekünk bátran bele kell menni.
Még három bemutató lesz, hogyha jól nézem, ugye egy Vörös Sándor, a Holdbéli csónakosa, a Jó gyerekek képes könyve, sőt, még szerintem még egyet kihagytam, ugye a Máté Gábor fét, az Egy szerelem három éjszakája, és ugye a Máté Gábor féle osztály találkozó. Most kicsit felgyorsítottuk a dolgokat, de tényleg csak egy pár szót, hiszen ezekről majd természetesen a bemutató előtt
részletesen. A repertoár mindegyik, vagy a készülő tervezett repertoár mindegyik darabja maga módján bizonyos közösségeket megszólít, és itt természetesen senkit se akar a színház kizárni, úgyhogy a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenkire szeretnénk gondolni. Igazából a két családi előadás. Én azért hívom családi előadásnak, mert azt gondolom, hogy egy jó gyerek előadást egy felnőtt is élvez, és fordítva is, nem biztos, hogy minden téma mindenkinek való, ezekben kell nekünk okosan válogatni, de a Holdbeli Csónakos is egy igazi, nagyszabású, gyakorlatilag összművészeti családi előadás lesz, ugyanúgy, mint a Karácsonyi Ének. A Jó Gyerekek Képeskönyve az egy ilyen kis desszert tulajdonképpen. Szerintem, aki egy Tim Burton filmet szeret, az ezt az előadást is fogja szeretni. Azért is a műfaj meghatározás az, hogy horror revű, mert tulajdonképpen a gyereknevelés nehézségeiről mesél elég abszurd és elég mulatságos formában. Az Egyszerelem három éjszakája az egy igazi klasszikus nagy kiállítású előadásnak ígérkezik, míg az Osztálytalálkozó az pedig a színház első saját fejlesztésű, úgynevezett saját fejlesztésű előadása lesz, ahol a társulat tagjai fogják írni az előadásnak a szövegét. Szeretném, ha minél több ilyen alkotócsapat jönne majd hozzánk, akik hasonló munkamódszerre dolgoznak, hogy egy-egy témát elővesznek, vagy egy-egy téma kapcsán saját, igazi saját szöveget és saját színpadi ővet alkossanak. Én azt hiszem, hogy ez a színészeknek is egy nagyon izgalmas találkozás lesz, illetve a nézőknek is, mert hiszen az garancia, hogy ilyen előadást ebben a formában sehol máshol a világon nem láthatnak, hiszen ezek saját történetek lesznek, saját, minden ízében saját lesz.
Annyi, hogy ugye Máté Gábor, hát már jó sok évvel ezelőtt, szerintem
2009,
egy 17 évvel ezelőtt, igen, akkor azt nagyon, azért tudtam ilyen pontosan kiszámolni, mert akkor született a lányom, igen, szóval több rendezését láttuk itt, én mondjuk őt a Katonában is láttam, nem egy rendezését, én azt gondolom, hogy a Máté Gábor neve is garancia lehet egy jó előadásra. Még egyetlen egy kérdés a beszélgetés végén, ahogy korábban említettem, ugye felidéztük itt az ön pesti Vígszínházbél, és azért még lehet, hogy más helyeken is, több helyen is játszik. Utána néztem az életrajzának debreceni származású, tehát egy vidéki fiú, aki most ismét
ezért
vidékre kerül.
Ezért nem állja meg a pesti kifejezés, mert nem vagyok az.
Pesten játszó művészember, hogyha így kijavíthatom. Szóval igen, egy vidékről Pestre került, majd most vidékre került, tehát hogy tulajdonképpen amikor így Eger valahogy bekerült az életébe, hogy itt az Egri Színházban majd lehetne valamit kezdeni. Jó volt a fővárosi művész életből egy kicsit vidékre kerülni, mert hogy nem ismeretlen a vidéki terep akkor önnek.
Igen, én számomra nagyon izgalmas az, hogy minél több közegben megfordulják, nekem mindig is nagyon szerettem ezt, belecsöppenni egy helyzetbe, vagy belekerülni egy helyzetbe, ahol nem feltétlenül érzem magam otthonosan még, de aztán valahogy úgy alakul, hogy megtalálom benne a helyemet. Ritkán fordult elő velem ennek az ellenkezője, általában ezeknek nagyon jó eredménye lett ezeknek az új találkozásoknak, itt is bízom abban, hogy ez fog történni. Egyébként én valamiért azt gondolom, hogy van ennek egy mesterségesen generált része ennek a vidék és pesti történetnek. Én nem nagyon látok különbséget. Még talán, amikor az egyetemre fölvettek és elkerültem Debrecenből, akkor másképp éreztem, de talán ez a világ azóta annyit változott, hogy
a világlátásom.
Az én világlátásom is, igen, meg úgy egyáltalán a mobilitása az embereknek, meg a konnektivitás, úgymond, az sokkal erősebb most már, szóval nincsenek, nem érzem azt, hogy túl nagy különbségek lennének az emberek között ilyen értelemben.
Várjuk az izgalmas új programokat, először is akkor nyitott tér, május 29-e és 31-e között Dobótér, Gárdonyi Géza Színház, de a honlapon minden információ ott van, és hát szeptembertől új évad, októberben első bemutató, senki evicsnek, ugye a Quo Vadis. Nagyon sok sikert kívánok az új évadhoz és az addig zajló eseményekhez, meg hát a pesti próbáihoz és Szabó Sebestyén László. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalisz Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra!
fia, s van, aki egyszerűen születik a világra. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Van, aki megmondja, hogy mit szabad.
Mindenki másképp csinálja.